tub and shield. Sweat like you wave across the battlefield. Now with all the clear.
Hogy készül a Serrano sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy főzik? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti, Lavani Alex, kóstoló, Tímár Andrea.
Vendég pedig a mai nap folyamán Kenész Krisztián, a Válvölgye Pékség ügyvezetője, alapítója, egyik tulajdonosa. Jó estét, vagy szia!
Légy üdvözölve!
Szép jó estét mindenkinek! Köszönöm. Hát ebből a háromból egyik sem vagyok. Gyakorlatilag a kereskedelmi igazgató, a feleségem alapította magát a pékséget, ez az ő álma. Én csak így mondjuk azt, hogy belesodrottam.
Csatoltáru?
Olyasmi, igen, igen. Tehát amikor az ember úgy gondolja, hogy tök jó, van egy állása, majd a felesége szól, hogy legyen egy másik is, és akkor így egyszer csak itt találom.
Én voltam nős, én tudom jól, mit jelent az ilyen szempontból, igen, tehát hogy a, igen, jó, az én pénzem, mi pénzünk, igen, jó, meg ő tudja, hogy te mit szeretsz, és mit szeretnél.
Pontosan, pontosan.
Ezért nősültünk meg, tehát ennyi.
Akkor viszont hallásra nem, tehát tulajdonképpen meg is beszéltük a lényeget. Na de ami még hátra van, az egyrészt a mai műsornak, illetve a meghívásnak az apropója. Tudnélik, nálunk itt van egy hagyomány, augusztus közepén szoktunk beszélgetni amúgy is desszertekről, illetve pékáruról. Jó, nem egészen pékáruról, mindegy, de hogy ezt a hagyományba...
De megbeszéljük ilyenkor mindig ugyebár a Szent István napra, tehát hogy milyen kenyerek, illetve mellé az országtortát. A... Előjött viszont, hogy Londonban ti nagyon szépen nyertetek. Egyáltalán hogy jutottunk ki egy londoni versenyre?
Hú, hát igen, nálunk ugye ez most már a harmadik éve van, hogy mi nemzetközi szinten méretjük meg magunkat. Bonyolult, ugyanis Magyarországról ugye Londonig valahogy ki kell érni az
állat. Mióta van ez a verseny?
Maga ez a verseny, amúgy most indultunk, ez hatodik éve van ebben a formában. Ez egy nemzetközi verseny, gyakorlatilag ők vaktesztel tesztelik le a Európából bejövő termékeket. Ez nem csak pékáru, nagyon sokféle élelmiszeripari terméket tesztelnek, néznek. Ez a mediterrán tészt volt eredetileg, tehát ők alapvetően ez az olasz, szicíliai, málta, görög piacon kezdtek el kinőni, és utána áthelyezték a székhelyet.
Angol gyarmatokból.
Igen, áthelyezték a székhelyet Londonba, és azóta Excellence Taste néven fut ez a verseny. Még mindig nagyon sok mediterrán termék jelenik meg a versenyen, de most már azért nagyon sok egyéb, aztán most 22-23 országból voltak nyertes termékek.
És nem csak pékáru, hanem mindenféle.
Minden, igen. Igen, igen, igen.
Ez nagyon fontos.
Egyébként teljes mértékben, tehát hústermékektől kezdve, tehát a zöldség, tehát gondolom, ha...
Feldolgozott termékek.
Feldolgozott, tehát igen. Olajokról beszélgetünk főleg.
Méz, olaj, lekvár.
Ez egy hatalmas szórás akkor.
Ebben igen, tehát igazából ami fogalmazunk úgy, hogy ami mondjuk Görögországtól Olaszországig keresztül mondjuk Londonig eljuttatható azok a termékek, tehát húsárút is lehet ugye szállítani, de ezek jellemzően magas minőségű termékek szoktak lenni, nagyon ritka itt, hogy valamilyen fagyasztott termék nyerne.
Mondjuk, ahogy belegondolok, tehát igazából hogy tudom kóstolni az olajat egy jó kenyértunkolás nélkül?
Igen, de gyakorlatilag az így néz ki.
Csatolva van minden a másikhoz.
Igen, igen, igen.
Van egyébként egy előkóstolás, úgy értem, egy előszűrés, egy elődöntő, egy...
Nincs, ezeken a versenyeken általában bárki indulhat. Ugye ezek közül a legnagyobb a Great Taste, azon legalábbis a tudomásom szerint, azon 2023-ban nyertünk. A Great Taste-en, hát most így hasra ütök, így nagyjából mondom, ilyen 15-20 ezer termék szokott indulni egyébként ezen a versenyen, és általában az...
Meddig tart a verseny?
Hú, hosszú. Tehát ez ilyen februári nevezések vannak, és ilyen július végén, augusztus elején szokott kijönni, hogy ki nyer. Tehát nálunk is az volt ebben a versenyben, hogy január végén lett meghirdetve, februártól lehetett kiküldeni a termékeket, és akkor gyakorlatilag most így augusztus, vagy ez július végén derült ki.
Volt egy elhallott mondatunk, ugyebár az, hogy fagyasztott termék nem nagyon szokott itt indulni.
Igen. Tehát, hogy a pékáruból frisset kiküldeni egy másik országba,
lehetetlen.
Az... Hát nagyon bonyolult, és nagyon sokba kerül, főleg mondjuk Londonba, vám van, tehát nagyon-nagyon-nagyon macerás.
Belegondolok hirtelen, hogy a Kennedy hogy szokták elkobozni az élelmiszereket.
Igen, nyilván. Tehát hogy ez nem egyszerű, a hivatalos út az, hogy gyakorlatilag mondjuk amíg átér a határon, az mondjuk 2 hét egy ilyen termék. Ergo egy fagyasztott tárú az nagyon-nagyon nehezen és drágán küldhető ki. Ráadásul ezeknek a versenyeknek a nehezítése, mi számunkra legalábbis, az az, hogy általában úgy működik, hogy azt mondják, hogy szuper, nagyon jó, köszönjük a nevezést, szólunk, hogy mikor kell küldeni. És a tesztelés, a bírálat előtt mondjuk 1 héttel, 1,5 héttel kapunk egy levelet, hogy mit tudom én, július 1-én kapunk, hogy július 13-án.
Legyen ott.
Old meg.
Forrón, ropogósan,
igen, hát adjál technológiai leírást, hogyha te szeretnéd, de hogy alapvetően old meg, hogy jusson ki a termék. És ugye ez eléggé megbonyolítja ezeknek a termékeknél, a szállítását, egy sajtnál nem probléma, egy lekvárnál, egy üdítőnél ezek tök jól működnek, PK-ról ez nehezen megugorható. Ha lefagyasztjuk, ugye akkor egy teljesen más minőségű termék lesz. Általában ez így működik, tehát mi is minden termékünket fagyasztjuk, tehát mi gyakorlatilag egy új fajta utat kezdtünk el pár évvel ezelőtt, és pont emiatt igazából a fagyasztott termékek nem nagyon jelennek meg ezeken a versenyeken. Tehát, hogy ez nagyon ritka. Fagylaltok szoktak általában lenni, de ott is a franciák, az angolok szoktak nyerni. Tehát a Great Taste-en például mi voltunk az első kelet-európai pékség, aki egyébként nyert.
Ez tavaly volt.
Ez 2023-ban volt, igen.
És Linzben.
Nem, ez a londoni. Ez a londoni, tehát Londonban 2023-ban nyertünk, aztán a következő évben, 24-ben Linzben, az egy kicsit egyszerűbb. Igen, oda igazából bármelyik magyar pék be tud küldeni terméket.
Szintén frisset is,
tehát hogy most éjszaka kisüti, beül az autóba, és mondjuk Budapestről 6 óra alatt Linzben van az ember, tehát hogy ezt meg tudja ugrani, bárki más is. Idén viszont ismét ugye Londonban, csak egy másik nemzetközi versenyen indultunk.
Valamit azért versenyen indulsz, mert gondolom ebben a pillanatban az országban, amikor be akarom vinni a fagyasztott terméket, ezt előtte minősítetnem kell, bevizsgáltatnom kell. Van valami kedvező elbírálás különben?
Nincs, de nem is így működik. Tehát a verseny,
ebben az esetben nem?
Nem, a versenynél gyakorlatilag ott a verseny kiírásának kell megfelelni, tehát ott igazából nagyon egyszerű, mert egyébként a magyar HACCP az megegyezik az ottani igen. Angol élelmiszeripari minőségbiztosítási alapoknak, tehát igazából a HACCP dokumentációt kell csatolni egyébként a termékre, és igazából...
Igazolni a fagyasztószállítást.
Ennyi, tehát hogy azt meg ugye egy logisztikai lánccal tudjuk igazolni.
Jó, tehát a Brexit-ennek nem kevert be.
Egyszerűbb volt előtte az élet, de meg lehet oldani, igen. Igen.
Jó, kimentetek, itt kerestek egy partnercéget, viszitek magatokkal a sütőtöket?
Nem, itt gyakorlatilag csak le kell adni a terméket, és egy technológiai leírást, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mintha egy vásárló vásárolna meg a boltba a terméket. Tehát, hogy nem nekünk kell elkészíteni, átadjuk a terméket, mi ugye jelen esetben fagyasztva kijuttatjuk a terméket, és ott igazából a zsűri kap egy kvázi leírást, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. Ha rosszul írom le, akkor nem lesz jó a termék értelemszerűen, viszont ezáltal van biztosítva az, hogy pont ugyanazt a terméket kapja és kóstolja meg a zsűri, mint amit egyébként a boltban a vásárló tud megvenni.
Tehát bízunk a fordításban, és bízunk abban is, hogy nem egy... szépen fogalmazzunk. Nem egy kisebbséghez tartozó londoni utcai...
Tudok.
A rossz indulattal akarja elkészíteni a jó magyar terméket.
Igazából nem tudják, hogy ki a termék. Tehát
ez
vak.
De ez is teljesen vak.
Teljesen. Tehát ezeknél a nemzetközi versenyeket mi azért kedveljük, mert igazából itt tényleg csak az íz számít, semmi más. Ennek vannak előnyei is. Hátrányai.
Meg az illat, meg a tapintás.
Persze, tehát igazából maga a termék számít, akkor így fogalmazok, ez így pontosabb. Vannak hátrányai, mert teljesen más az ottani pékáró kínálat, az ottani ízvilág, amihez szoktak, ezért mi is belefutottunk jó pár dologba. Így visszatérve van olyan, akiről tudok, hogy éveken keresztül nem sikerült nyernie, idén sikerült végre nyernie, az egyik libamáj pástétomnak, abból hoztam is egyet. Éveken keresztül nem sikerült, ugyanis a nem jó készítették elő, nem volt lehűtve a termék, amikor kóstolták.
De nem ismerik.
Igen, meg igazából nem tudjuk az okát, hogy miért, de ott mindig az volt, hogy a libamájat, ez tartósítószermentes libamáj, és gyakorlatilag ez hűtőben lesz igaz. Olyan, mint a Coca-Cola,
igen,
melegen is meg lehet írni, de nem olyan, mint hidegen értelemszerűen. Uh-huh. Ez ugyanilyen, és gyakorlatilag minden egyes visszajelzésnél az jött nekik vissza, hogy hát jó, de a termék az túl folyós volt. Ők meg tudják, hogy ahogy a folyik, akkor nem lett lehűtve. Tehát, hogy látszott, hogy ott valami probléma van, idén valahogy valakinek sikerült jól előkészíteni a terméket, úgyhogy egy csillagot be is szereztek ők is. Tehát van ilyen is ebbe a versenybe.
Hány termékkel szoktatok megjelenni?
Bocsánat, még ez az egy kérdéshez visszacsatolva, hogy olyan nincs, hogy az ember biztonságot kapjon, biztosítókat kapjon, hogy ezt tényleg úgy fogják elkészíteni? Tehát, hogy ő maga ellenőrizze? Persze, hogyan tudná
ez a vakot már.
Igen, tehát azért igazából maga a folyamat például ennél a versenynél, ez egy 3 lépcsős teszt volt. Van egy csapat, aki egyébként először az előkészített terméket megkapja, nem tudnak róla semmit, hogy mi az íze, mi a termék, semmit, igazából egy tányérba kapnak valami terméket.
Azt se tudja, hogy húst fog kóstolni, vagy a kenyeret.
Nagyjából így néz ki, megkóstolja, az alapján igazából alkot egy véleményt az illatról, értem szerint egy kenyérnél látszik, hogy ez kenyér lehetett, amikor szeletelték előtte, megkóstolja, az érzései alapján ad egy pontot, egy pontszámot. Egy másik csapat tőle függetlenül ismét megkóstolja, ő is ad egy pontszámot, majd ennek a versenynek az a különlegessége, hogy itt visszatér az első csapat is, még egyszer újra kóstolják. De ugye mivel folyamatosan több ezer terméket kell letesztelni, nem nagyon emlékeznek rá, hogy melyik milyen volt, és a második kóstolásnál és a visszakóstolásnál is kap egy pontszámot a termék, és ebből a 3-nak az átlagából derül ki, hogy az ember egyetlen kap-e valamilyen elismerést, vagy egy bronzérmet, szilvert, vagy ezüstérmet, vagy bocsánat, aranyérmet kap a végén.
Ebből a 15-20 ezer termékre hány díj jut körülbelül? Van ilyen információnk?
Ezt meg nem mondom, hogy ennél a versenynél mennyi volt. A Lincinél ott körülbelül a 15-20%-a szokott valamilyen díjat kapni a végén, ott is bronz, erőzüst, illetve arany van, és ha jól tudom, akkor ugyanilyen 10% körüli szokott lenni a Great Taste-nél is.
Ti tudjátok, vagy tudtátok, hogy kik milyen, tehát van valahol létezik egy lista, ahol idézőjelbe teszem ellenfeleket, vagy a konkurenciát, vagy a mezőnyt, szóval lehet ismerni termékeket?
Mi nagyon érdekes piacon dolgozunk, de azt szoktam mondani, hogy nekünk valójában nagyon kevés a versenytársunk. Nem azért, mert abban a szektorban, ahol dolgozunk, a hotelekben, tehát a horeca szektorban ott nincsen pékáró, hanem egyszerűen ők nem ebben a minőségben gyártanak. Nekem a versenytársam az a, utána hangzik, az az ügyfél, vagy az ügy, tehát olyan szempontból, hogy én nagyon jó minőségű pékárót tudok szállítani, csak az ügyfél pénztárcája dönti el, hogy meg tudja vásárolni, vagy nem. Tehát általában mi piacunk az a 4 csillagos hoteltől a 4 és 5 csillagos hotel, illetve a, úgy szoktam mondani, hogy Michelin ajánlati szint. Tehát ezeken a szinteken mozgunk. Itt jellemzően nem szokott probléma lenni az értékesítéssel. 3 csillagosba az árba nem férünk bele, a Michelin csillagnál pedig már olyan egyedi kritériumok, vagy olyan egyedi kívánságok vannak, hogy olyan, hogy fogalmazok itt szépen, kis szériás gyártást kell, ami nekünk az üzemi technológiában nem
éri
fér
meg.
Bele.
Nem fér bele.
Tehát alapanyagban tudjuk, ha kell, kézzel meg tudunk nekik ugyanilyet csinálni, volt is már jó pár ilyen teszt, csak egyszerűen az ő kis szériás gyártásuk az a mi 600-700 négyzetméteres üzemünkben már nem jön át. Uh-huh. Tehát így nézünk ki alapvetően. Visszatérve egyébként ezekre a versenyekre, ezeket azért kedveljük, mert ahogy mondtátok is az elején, hogy hát, hogy innen Kelet-Európából nem tudják, hogy milyen a termék. Tehát fogalmuk sincs, lát valamilyen terméket, az asztalon bíró megkóstolja, és az lehet, hogy angol, lehet, hogy arab, lehet, hogy magyar, tehát bárhonnan jöhetett a világból. És mondom a hátrányát is, hogy az, amit már így említettem, hogy nem a magyar megszokott ízekhez vannak, vagy nem a kelet-európai ízvilágot várják, úgymond. És volt ilyen termék, ugye mi megkapjuk vissza a nyertes és a nem nyertes termékeknél is a zsűri véleményét. Hogy ők mit gondoltak erről, zanzásítva egy kis fél oldalba, hogy mi volt a tapasztalat, és mit kellene szerintük javítani a terméken. Most amikor a kakaós csigára az jön vissza, hogy szerintük egy kis sót kellene rászórni, mert hogy az úgy az úgy szerintük érdekesebb ízvilág lenne, mert így nagyon édes, így csak egy édes sütemény.
Igen.
Vagy a pisztáciás csigánál is ugyanez volt, illetve a fonat kalácsra azt kaptuk vissza, ha jól emlékszem, hogy furcsa ez az édes kenyér, nagyon tetszik a formája, de hogy ezt így nem tudják képzelni, hogy ezt mihez lehet használni.
Igen, a fonás zavarta őket, mert különben jól lehet volna toszt kenyérnek.
Igen,
de mi a zsűri teljesen laikusokból áll?
Nem, a zsűri nem tudja, hogy mi ez.
Nem, hát abból indulj ki, hogy már elnézést, amikor éjszakon fönn vagyok mondjuk Észtországba, Lettországba, és keresek egy kenyeret tunkolni, és kapom csak a feketét, igen. És nem tudják, hogy miről beszélek.
Igen. Igen,
vagy
igen.
Ahogy teljesen lemész a Balkánra, ott meg ha nem a pita kenyerekkel, akkor a teljesen fölfújt, habkönnyű dolgokhoz jutsz hozzá.
Vagy egy amerikai piac, ahol gyakorlatilag a toast kenyér dominál idézőjelben, mert hogy ott az a kenyér.
Édes, és álljon el három, és nem tudom, négy nap múlva, és ugyanolyan vattapuha legyen.
Tehát, hogy gyakorlatilag a mi, tehát úgy mondom, hogy mi, mint a magyar, vagy a kelet-európai pékáru kínálatunk, az óriási. Tehát, hogy a francia, az olasz, azt mondom, hogy a magyar, vagy egy román, nekünk nagyon-nagyon sok pékárunk van. Északon tényleg ez a fekete rozs kenyér gyakorlatilag.
Van belőle háromféle maximum, vagy négy.
Igen, hogy tesznek egy kömény magot a tetejére, és vagy csak bele. Tehát ebből lehet nagyjából választani. És Angliában is egyébként teljesen más pékáru kínálat van. Fonott kalácsot az értelmezhetetlen volt számokra ilyen szempontból. Tehát ez egy tök jó tapasztalat volt így.
Uh-huh. És a keksz, pisztáciás keksz.
És a keksz, igen. Na, a keksz az egy érdekes történet, ugyanis jó pár éve kezdtünk el vajas kekszet gyártani. A vajas kekszünk az úgy néz ki, hogy ugye mindenki a dán vajas kekszre gondol, mert ugye az a klasszikus, azt szokták általában használni, vagy azzal találkoznak az emberek. Ha jól emlékszem, akkor ott 8-12% vajtartalma van ennek a dán vajas keksznek, ettől lesz egy ilyen omlós vajas ízvilága, még be 22% van.
Uh-huh. Ez ismétlete nem egy olcsó termék
nem,
akkor.
Ez nem egy olcsó termék. Egyébként ugye tudjuk, hogy 5-6000 forint egy kiló vaj, tehát innen indulva, hogyha az ember a 10% vagy 22%-át a termékből vajból rakja bele, akkor nem lesz olcsó. Egy pár évvel ezelőtt találta ki a feleségem az, hogy kellene ezzel a minőségi kekszel gondolkodni, meg ezen el kellene indulni, és szépen elindulgattunk vele. De ezt tudni kell, hogy a kekszpiac az iszonyatosan telített. Tehát, hogy ezt a legkönnyebb gyártani. Tehát, hogy most úgy mondom, hogy ha valaki szeretné egy gyártani, kell egy felcsempézett falu helyiség, meg nagyjából vesz 2 millió forintért egy kekszgyártó gépet, és nagyjából napi, mert meg kell, hogy dalasztó hozzá, és napi 4-600 kilót fel tud dolgozni. Egy jó csomagológép kell még hozzá, és mondjuk az, hogy 10 millió forintból elindultatta a saját kekszgyártó vállalkozását. A gond nem ez, hanem hogy adja el. Tehát annyira telített, annyira nagy brendek játszanak ezen a pályán, hogy egyszerűen nehéz labdába rúgni. Vagy árral lehet, igazából oda mi nem szerettünk volna belépni, és ezért gondoltuk, hogy nézzük meg a minőséget. Uh-huh. És először ugyanez a hotel fronton indultunk el, hiszen a hoteleknek is kellenek a rendezvényekre, mini sütemények, a kávé mellék is, kávékeksz, stb. Ezen a vonalon indultunk el, és ezért jött a vajas keksz. Aztán utána jöttek vissza az igények, lett csokis kókuszos,
ilyen szórás, olyan szórás.
Igen, lett málnás, fehér csokis, lett pisztáciás. Egy pár évvel ezelőtt ugye elindultunk ezzel a pisztácia vonalon is, és erre a londoni versenyre most kiküldtük a pisztáciás kekszünket is, és ez itt aranyéremmel is jött haza.
Mi nyert még aranyérmet? A pisztáciás keksz és?
Az egyeki kecskesajtos céklás kenyerünk. Ugye ezt azért hangsúlyozom, hogy egyeki kecskesajtos, maga a sajt is, amit belerakunk, az egy nemzetközi nagydíjas termék. Mm. Tehát ez sem egy olcsó termék lesz így. Ezt a sajtot használjuk fel, céklalé, vadkovász, tehát ugye mi nem használunk élesztőt a kenyerünkbe, só, és meg... A céklali, ebben nincs is víz, igen, tehát gyakorlatilag ez így néz ki.
Tehát teljesen vízmentesen készül, vadkovásszal, és a céklali az összes tehát nedvesség, amit hozzáadunk.
Pontosan.
Milyen liszttel készül?
Hogy mindjárt mutatok nektek egy képet, alapvetően mi ugye üzemi lisztekkel dolgozunk, úgy fogalmazok, tehát nagyon jó lisztek vannak Magyarországon, kis szériában. És az a gond, hogy mihelyt eljutunk oda, hogy nagy volumenbe ugye szeretnénk gyártani. Ugye nekünk a gyártásvezérlő rendszerünk az úgy néz ki, hogy a rendszer megadja, hogy mennyi liszthez mennyi vizet kell adni. Egy jó minőségű kézműves liszt esetében ugye ez mindig változik. Tehát, igen, hogy hol ennyit tud felvenni, mert hol ilyen gabonából volt, hol annyit.
Erre nem lehet receptet és gyártósort állítani.
Ha ott van a pék, aki folyamatosan nézi, figyeli, ez nagyon jó be lehet állítani, de gyártósorban valóban nem lehet. Ugye én azt szoktam mondani, hogy a mi pékségünk az azért különleges, mert hogy nem a kézműves vonalat gyengítjük, fogalmazunk, inkább úgy, hogy kiegészítjük. Úgy szoktam mondani, hogy ha három részre osztjuk a magyar piacot, most az albán és minden egyébtől eltekintek, általában autókkal szoktam példálozni, az általában azt mindenki érti, hogyha nézzük egy, nem tudom, jó kenyere, egy átlagos pékárút, amit az ember meg tud venni, vagy akár egy Lidl-be is megnézzük, ez egy Opel Astra. Nincs vele gond, A-ból B-be elvisz, de mondjuk masszírozó sülést, meg head-up display-t azért egy Opel Astrában ritkán nem szoktak menni. Igen, tehát egy céges autónak tökéletes. Vannak a kézművesek, ő a Lamborghini. Rád varják az ülést, miért szeretnél, mikor vennéd át, házhoz hozzák. Tehát amit szeretnél, azt megkapod. Itt ugyanezt példával, hogy bemegy a pék reggel, és ő kitalál egy új receptet, és végigviszi, megnézi, megkóstolt, nagyon jó, másnap reggel már ott a vásárlók elé tudja adni. Nekünk 2-3 hét ez a folyamat. Mi az S-Mercedes gyártjuk? Ipari, tehát én erre nem hazudom, hogy ez egy kézműves termék, gépsoron gyártjuk, de egy S-Mercedesre ugyanúgy rá lehet mondani, hogy prémium. Nem mondjuk azt, hogy Ferrari, nem mondjuk azt, hogy Lamborghini, de nem is Opel Astra. És visszatérve itt a lisztre, ugye mi a lisztből azokat használjuk jelen pillanatban, ami ezen a piacon a legjobbak közül elérhető. És nem tudom, itt mennyire lehet nevet, marketinget mondani.
Nyugodtan.
Nagyon sokat tesztelgettünk. Jelen pillanatban még a standard lisztünk az a celli malomtól származik. És mutatom nektek itt a képet. Ez a celli malomnak a lisztjével készült termék. Ez pedig egy új gabon, egy új liszt, amit gyakorlatilag mi használunk itt Magyarországon a jövőben.
Magyar lisztről beszélünk?
Magyar liszt, sőt, olyannyira magyar liszt, hogy magyar gabona, mi dolgoztatjuk föl, hozzánk érkezik, ebből jelenleg 60 tonnánk van, a jövő évben fog egy nagyobb mennyiség még lenni, és szépen-szépen átállunk erre.
Ránézésre csak én próbálom leközelíteni, egy 15%.
Nagyjából.
Ugyan? 15%-os térfogatta növekedés, igen, látszik a két termék között.
És hozzáteszem, a kisebbik kenyér ott a képen az 530 grammos a végsúlya, ennek pedig 500. Tehát gyakorlatilag nagyjából egy ilyen 20...
Nem értem. Nem, elmondom, mit nem értek. Azt nem értem, ugyebár nyersen vagyunk, ugyebár kimérve.
Igen.
Nyersen vagyunk kívül, nyersből ugyanannyiból indulunk.
Most úgy mondom, hogy igen, valóban így van. Tehát úgy mondom,
akkor nem ugyanabból indultunk, jó?
Igen, tehát hogy az osztógépnél is az van, hogy beállítjuk 600 g-ra az osztásnál, az azt jelenti, hogy 580 és 620 g között osztja le. Tehát, hogy valamennyi
kis... Van benne szórás, akkor
van benne kis szórás.
Akkor értem.
Itt a végterméket néztük meg, hogy nagyjából, ahogy a képen te itt meg tudtad nézni, tényleg egy ilyen 10-15%-a kisebbnek tűnik a termék.
De az valóságban akkor az egy 25%.
Nagyjából 20-25% körüli a két termék között a különbség nagyságra, súlyra, és ugye nálunk nagyon fontos a vízfelvételre. Tehát ez az újfajta lisztünk, ezt még nagyon gondolkodunk, hogy egyetlen kereskedelmi forgalomban beadjuk-e, vagy egyetlen forgalmazzuk-e, ezt mi fogjuk majd használni itt a jövőben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy 10%-kal több folyadékot tud felvenni, sokkal szebb lesz a kenyér, sokkal jobban kinyílik, és szavatosságban, tartóságban több. Ugye minél több a nedvességben, annál hosszabb ideig marad friss.
De natur dologról beszélünk.
Persze, tehát nálunk a kenyérben lisztvízés só van.
Mi lehet még új ennyi időn alatt egy lisztben?
Hát itt a gabona az, ami megszabja. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a fajta gabonát eddig lisztjavítóként használták. Tehát maga...
Mi ez a gabona? Titok?
Ezt nem nyitnám ki, ezt a részét.
Gondolom, jelen pillanatban nem az aranyrosra gondolsz, amivel a boszorkányok táncoltak.
Nem. Gyakorlatilag ez egy délszláv gabona fajta, ami megérkezett ide Magyarországra egy pár évvel ezelőtt, és lisztjavításra használják. Tehát gyakorlatilag van egy rossz minőségű liszt, akkor egyébként ebből, vagy hasonló gabonákból tesznek hozzá. És a magyar malomiparban nem nagyon volt eddig felkészülve addig, vagy nem nagyon találtunk olyat, aki ezt 100%-ba használta volna. tehát 100%-ban ezt az egyfajta gabonát őrölte volna, ezt javítónak használták. Jó esetben ilyet, vagy esetleg még, hogy hívják, aszkorbinsav C-vitamint szoktak ugye hozzárakni, rossz esetben minden mást, tehát hogy de mi azokat a liszteket keressük, ahol nem kell hozzáadni semmit. Sőt, most ebben az esetben pedig csak egy olyan liszt. Ezt a, ha az olasz piacra megyünk, ott nagyon sokféle, nagyon jó minőségi liszt van. Ez egy V300-320-as lisztnek felel meg egyébként az ottani.
Az egy nagy, iszonyú finomság.
Igen.
Az egy iszonyú finomság. Abból indulj ki, hogy a boltban, amit veszel, az egy 55-ös.
V300 ez meg.
Az ugye ott a, az olaszoknál máshogy néz ki. Nálunk ugye van a BL55-ös liszt, BL80-as liszt, ugye ez a hamu tartalma. Az olaszoknál egyébként máshogy kategorizálják. Ez a, tehát úgy mondom, hogy a 300, a feleségem jobban ott van, de nagyjából ez a 250-től felfelé szokták a pizzaliszteket használni, tehát ezek a jó minőségű hosszú, amely sok vizet, nedvességet tud felvenni, 300 fölötti az, az gyakorlatilag brutális. Ezt nekünk is úgy kell elképzelni, hogy a teszteknél csináljuk a kenyeret, mondjuk egy toast kenyeret, kinyújtják a kollégák, és visszaugrik a felére. Tehát olyan erő van ebbe a gabonába, annyira nagyon magas a sikertartalma, hogy teljesen máshogy kell vele dolgozunk. Ugye ezt szépen folyamatosan állítjuk át magát az üzemet erre.
Tehát ez egy elég nagy kívás ott a kollégáknak is.
Igen. Van, elfáradnak.
Igen. Tehát Jóska bácsak így vakarja a fejét, mert hát láttam a fiam lisztet, de ez valahogy már...
Igen. Tehát ez ellenáll, ez rendesen ellenáll, fogalmazunk így. És igazából a pont múlt héten volt egy olyan tesztünk, ahol háromféle magyar lisztet, tehát kettő korábbi lisztet, gyermeit, illetve a celit használ, vagy próbáltuk ki, illetve ezt az újfajta gabonát, és nagyon látványos a különbség.
De akkor ezek szerint abban a egyeki jusajtos, kecskesajtos céklás kenyérben még nem ez a liszt volt?
Abban még nem. Uh-huh. Nem. Tehát az, amit én hoztam egy kis kóstolót majd nektek, az gyakorlatilag ezek még a celi lisztjeinkből vannak, de most már egyébként vannak olyan termékeink, amik szépen-szépen állnak át erre az új tisztre.
Minden termék vadkovászos?
Nem minden kenyerünk vadkovászos. Illetve már ez sem igaz, van egy kenyerünk, ami úgymond öreg tésztás. Ezt is majd elmesélem ennek a történetét nektek. Alapvetően mi a vadkovászos technológiával indultunk el a kenyereknél, ennél is szeretnénk maradni.
Péksütemény is az? Mert nem. Csak mert pont találkoztam valakivel, aki azt állítja magáról, hasonló piacon dolgozik, mint hogy ő gyártja a fagyasztottban vadkovászos péksüteményt, ők gyártanak.
Lehet gyártani, tehát igazából ugye magának a kovásznak van egy enyhén savas ízvilága.
Igen.
Na most mi ez
egy csomószor a manufakturális kenyereknél az egy hatalmas nagy hátrányt szokott jelenteni, az az iszonyú savanyúság.
Ezt ugye meg lehet oldani, hogyha az ember hűtőztet, tehát mi például van 70 négyzetméternyi hűtőkamránk, és maga a termék az 20 óra alatt készül el.
Tehát a dagasztás, hidegen kelesztés.
Hidegen 5 fokon kelesztjük, és emiatt igazából sokkal jobban be tudjuk állítani a savfokát a végén a terméknek. Tehát, hogy kevésbé érződik ez a kovászos, savanykás ízvilág.
Hogy történik nagy üzemben a vadkovászolás? Mert most az ember előtt az van, hogy otthon az ablakba eteti éppen valaki a kovászt.
Tehát egy mai napon, most úgy mondom, hogy ma egy viszonylag lájtos nap van, mert hogy most már szabadságok vannak a cégnél, szerintem most csak egy ilyen 30-40 kiló kovászt csináltak a kollégák, de alapvetően mondjuk például gyártunk pizza tésztát bigával, az például olyan 70 kiló biga lesz elkészítve 21-ére. Tehát, hogy addigra kell elkészülnie.
És ez a pizzatészt, ez hogy kerül értékesítésre?
Fagyasztva, gombócozva. Tehát gyakorlatilag mi mindent fagyasztunk, a lakossági piacra...
Ez nem kisütve, ez nyers pizzatésztát adunk gombócban.
Igen, annyival, hogy az érlelési folyamatot mi elvégezzük, és a végén a hoteleknek csak annyi a dolga, hogy kivegye a fagyasztóból a háttérhűtőbe, hagyja ott szépen kiolvadni, és másnap egy tökéletes nápolyi pizzát tudom belőle.
Tehát
csinálni.
Magyarul jelen pillanatban azt veszem észre, hogy a teiparágad is, szépen akkor megfogom, hogy nekem kifutjani, hülye biztosra csináltok mindent.
Muszáj.
Tehát, hogy mondjam, tehát munkáltatóként azt veszem észre, hogy mindent arra kell.
Igen. Tehát az ügyfelek azt is várják el tőlünk a másik oldalon, hogy gyakorlatilag az ő kollégáik, akik egyébként lehet, hogy egy hotelbe két hetente cserélődnek, nagyon röviden...
Sajnos, annak két hetet, hogy van szerintem törzsgálat.
Igen, Ő már tanítja a következő etapot, aki érkezik, tehát alapvetően a mi termékeinknek, ahogy mondod, hülye biztosnak kell lenni. Ezért minden terméket készresítünk, és ott csak az a feladat, hogy valahogy kiolvassza. Tehát, hogy az most az a folyamata, hogy kiveszi este a hűtőből, és nem nyúl hozzá, és csak reggel kirakja, vagy az, hogy egyébként berakja 100 fokon, nem kettőbb, mert akkor ugye kétszer süt lesz belőle, 100 fokon 30 perc alatt, igazából az lényegtelen, tehát van egy leírási metódus a kenyereknél, meg ugyanúgy a pékároknál is. Egy vajas kifli másfél perc alatt készül el egy racionálbe.
Igen, ez így van.
Tehát, hogy gyakorlatilag egy jól menedzselt hotel, vagy egy jól menedzselt reggelisztető szakács, vagy jól menedzselő reggelisztető szakács, kimegy, azt látja, hogy szuper, még 25-en nem jöttek le, oda néz, azt látja, hogy már csak